Első fejezet. Egy holdfényes éjszakán Tarvin Nikka korlát nélküli hídon ült, amely topáz mellett keresztezte a kanálist, és lustán lógatta lábát a víz fölött. Vékony, szomorú szemű barna leány ült mellette, némán bámulva a holdat. Napcserzette bőrén meglátszott, hogy nem kíméli magát, se széltől, se esőtől, se naptól. Tekintete mély szomorúságot tükrözött, amely otthonos mindazok szemében, akik sokat látták a nagy hegyeket és síkokat, a gondot és az életet. Azokban a szemekben, amelyeket nyugat asszonyai kezükkel beárnyékolnak, ha napnyugtakor kunyhójuk küszöbéről elnéznek, a dombok és a fűtől fától kopár sík fölött, és férjük hazajövetelét lesik. A rossz élet mindig az asszonyoknak a legrosszabb. Sheriff Kate nyugat felé forduló arccal nőtt fel. Amióta járni tudott, a szeme nem látott mást, mint a puszta vad kopárságát. A vasúttal együtt jött a pusztaságba, de amíg iskolába nem került, soha nem lakott olyan helyen, amelyet a vasút érintett volna. Családjával elég gyakran lakott már egy-egy félig kiépített szakasz végén, s volt alkalma megfigyelni a civilizáció nem egy ködlő villanyfénytől kísért hajnalhasadását, de apját egyre távolabbi vidékekre hajtotta vasútmérnöki foglalkozása, s voltak idők, amikor még csak ívlámpák sem kerültek szemük elé. Az építészeti irodának szolgáló kunyhóban laktak, és volt sátruk, amelyben anyja Kosztal lakással látta el a férje felügyelete alatt dolgozó munkásokat. De nem kizárólag ezek a körülmények formálták ki a Tarvi mellett ülő 23 éves lány természetét, aki épp e pillanatban közölte vele, hogy szereti őt, de hogy kötelessége másfelé szólítja. Kötelességének pedig azt tartotta, hogy életét India asszonyainak felsegítésére szentelje. Két évvel ezelőtt parancsszerű ihlet szállta meg a Saint Louis-ban töltött második iskolai vége felé, ahol a magányban szerzett nevelését igyekezett tökéletesíteni. Két egy nap sütötte, nap hevítette áprilisi délután értette meg küldetését. A tavasz első fuvallata nyomán mindenütt kihajtó zöld rügyek, az első virágok és a heves napfény majdnem kísértésbe ejtették, hogy távol maradjon egy hindu asszony előadásáról, s végül is csak a diáki kötelesség bírta rá, hogy mégiscsak elmenjen, és meghallgassa Pundita Ramabait, aki hazája beli nővéreinek szomorú sorsáról beszélt. Szívszaggató történet volt, a lányok, miután az idegenszerű kiejtéssel előadott felszólításra, átadták a nyomor enyhítésére szánt könyöradományaikat, többé-kevésbé megrendülve mentek ki a teremből, suttogva tárgyalták meg a hallottakat, míg végül is egy ideges viháncolás fel nem oldotta a feszültséget, és újra meg nem kezdődött a megszokott pletykálkodás. Két merev befelé fordult tekintettel, égő arccal és szárnyas léptekkel ment ki az előadásról, mintha a szent lélek szállta volna meg. Gyorsan lesietett a kertbe, hogy egyedül maradhasson, végig sétált a tavaszi virágokkal beszegett utakon. Kimondhatatlanul gazdagnak, biztosnak és boldognak érezte magát, felfedezte saját magát. A virágok mindent tudtak, feje fölött a finom levelű ágak megértették, a ragyogó alkonyati égnek is tudomása volt arról, ami bensejében történt. Büszkeség és boldogság töltötte be a lelkét, táncolni szeretett volna, de még sokkal inkább sírni. Halántékán hevesen lüktettek az ereg, bőre alatt zúgott a meleg fiatal vér, és Két megállt, hogy mély lélegzettel beszívja a friss levegőt. Ez volt az az óra, amelyben megtalálta élete hivatását. Elhatározása egész életére kihatással volt. Annak a feladatnak a teljesítésére szánta, amelyet, mint a prófétáknak küldetésüket, ez a nap nyilatkoztatott neki. És ennek a szolgálatnak szentelte szíve és esze minden erejét. az Úr angyala parancsot hozott, és ő vidáman engedelmeskedett. És most, miután 2 évig készült hivatására, s mint teljesen végzett, és alaposan felkészült, ápolónő tért vissza Topázba, alig várva indiai munkája kezdetét, ez a Tarvin eléje áll, és Topázban akarja őt tartani, hogy feleségül vegye. Nevezheted, aminek akarod, mondta Tarvin, mi alatt a lánya holdra merett. Nevezheted kötelességnek, magasztos hivatásnak, vagy mondhatod azt is, amit ma éjszaka a templomban, az a nagyhangú misszionárius, hogy kötelességed világosságot vinni azoknak, akik a sötétségben élnek. Nem kételkedem egy pillanatig sem benne, hogy egy csomó hangzatos kifogást fogsz felhozni, hisz ott keleten az emberek szép neveket találnak mindenre. Én a magam részéről egyszerűen azt találom, hogy szívtelenség. Ne mondj ilyeneket, Nick, ez a hivatásom. Neked idehaza is van hivatásod, és amennyiben nem tudnál róla, felhatalmazásom van arra, hogy közöljem veled, felelte Tarvin. Egy kavicsot hajtott a kanálisba, és összehúzott szemöldökkel merett a sötéten zúgó vízbe. Kedves Nick, azok után, amiket ma este hallottunk, hogy van szíved egy szabad embert rábeszélni arra, hogy maradjon idehaza a kuckójában. Úristen, manapság a szószékről kellene nektek lányoknak megmagyarázni, hogy nem szabad faképnél hagynotok a világ üreg masináját. Nem értek semmit ebből az új rendből, ha megszöktök előle. A zászlót elhagyni nem becsületes dolog. A zászlót elhagyni, kérdezte Két, Tarvinra szegezve kérdő tekintetét. Úgy van, hát mi másnak nevezed, amit teszel? Az a kislány, akit az NPY vonal 10. szakaszán megismertem, bizonyára úgy gondolkodott volna erről, mint én. Kedves Két, gondolj egy kicsit a régi időkre. Idézd emlékezetedbe, hogy milyen voltál akkor, hogy mit jelentettünk akkor egymásnak, és próbáld megtalálni az utadat. Neked is van apád, anyád, ugye? Csak nem akarod azt állítani, hogy becsületes dolog elhagyni őket. És melletted ezen a hídon is ül egy ember, aki minden porcikájával szeret téged, te drága jószág. Álhatatosan szeret. Azelőtt te is szeretted őt egy kissé, nem igaz? Az utolsó szavaknál óvatosan átölelt a lányt, aki egy darabig nem védekezett. Hát mindez nem jelent semmit a számodra, Két. Nem gondolod, hogy ez is lehet hivatás? Maga felé fordította a lány arcát, és elgondolkodva szemeibe nézett. Barna tiszta ragyogásukat fokozta a hold szelíd fénye. Azt hiszed, hogy jogod van hozzám? Kérdezte egy pillanatnyi szünet után a lány. Mindent hiszek, amivel visszatarthatlak. Jobban mondva, nem is hiszem, hogy jogom van hozzád, legalábbis olyan jogom nincs, amelytől te meg ne foszthatnál, ha akarnál. De vigye el az ördög, valamennyiünknek jogunk van egymáshoz, ha a körülmények úgy fordulnak. És ha nem maradsz itt, hát az határozottan jogtalanság, ez a véleményem. Te semmiről sem beszélsz komolyan, Nick, mondta a lány, és eltolta a karját. Tarvin ugyan nem látott összefüggést szavai és e között a kijelentés között, de azért jókedvűen felelt. Dehogy nem, de nincs a világnak olyan komoly dolga, amit a te kedvedért ne tudnék vidámnak látni. Ugye mondtam, te semmit sem veszel komolyan. Van egy dolog, amit komolyan veszek, suttogta a fülébe. Igazán? Elfordította a fejét. Nem tudok nélküled élni, közelebb hajolt hozzá, s még halkabban folytatta. És nem is akarok, Két. Két összeszorította az ajkát. Ő is tudott akarni. Vitatkozásaikba merülve tovább ültek a hídon, míg a kanálison túl 11 órát nem ütött az egyik ház konyha órája. A víz a hegyekből jött, amelyek mögöttük emelkedtek a városba, fél mérföldnyire voltak a várostól, A magányosság és gyötrő csend hulláma borított el Tarwint, amikor a leány felállt, és határozottan kijelentette, hogy most már el kell mennie. Jól tudta, azt érti ez alatt, hogy el kell mennie Indiába, és saját akarat ereje pillanatnyilag összemorzsolódott a lány makacsabb energiáján. Nem értette, hová tűnt az ő régi ereje, amelyel eddig úgy tudta irányítani az életét, hogy 28 éves korára már befolyásos emberré lett Topázban, és megvolt minden kilátás arra, hogy beválasszák államának törvényhozó testületébe, és még magasabb pozíciókba is, feltéve, hogy azon az úton marad, amelyet megkezdett. Megrázkódott, annyira megvetette magát. Végül is csak az vigasztalta meg, hogy utóvégre is csak nőről van szó, akármennyire szereti is. Beérte az előtte haladót. Te már végleg úton vagy, kislány? Kérdezte tőle. A leány nem felelt, nyugodtan tovább ment. Nem fogod az életedet eldobni ezek miatt az indiai kísértetek miatt, mondta. Én nem fogom megengedni. Az apád sem fogja megengedni. Édesanyád bőgni és rukkapálni fog ellene, én meg ellened fogom uszítani. Mi hasznát tudjuk venni az életednek, ha te nem hiszed is. Fogalmad sincs a feladatról, amelyet vállalni akarsz. Az az ország még patkányoknak sem jó. Egy nagy mocsár az úgy van, egy nagy mocsár, erkölcsileg, egészségileg és földművelés szempontjából is. Nem fehér embernek való hely, még kevésbé fehér asszonynak, rossz klímája van, rossz kormánya, kanálisai nincsenek, csak kolera van, ott hőség és küzdelem, amíg fel nem fordul az ember. Mindenről olvashatsz a vasárnapi lapban. Szépen itt fogsz maradni a helyeden, drága hölgyem. A leány egy pillanatra megállt az út közepén, és belenézett Tarwin holdfény világított arcába. Ez megfogta a kezét, és remegő ajakkal leste a választ. Derék ember vagy, Nick, mondta két földre sütött szemmel, de én 31-én elutazom Kalkuttába.